Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy ma reggel is előtted lehetünk, hogy közösen így kezdhetjük ezt a napot rád figyelve, és mindannyiunknak ugyanaz a vágya van ma reggel, hogy valamit a te igédből megértsünk, elvigyünk magunkkal nem csak erre a mai napra, hanem talán az egész hétre és az egész életünkre nézve is. Ezért kérünk, hogy a te szent lelkeddel jöjj most egészen közel hozzánk, tölts be ezt a termet és szólíts meg bennünket, akik sokszor eltévedünk, mint egy jó, de szeretnénk visszatalálni mindig hozzád. Kérünk, hogy így könyörülj rajtunk és állj meg, szólj hozzánk. Amen. Isten igéje keres bennünket három elveszett történetből, így az utóbbi három napban. Az elveszett jó példázatát olvastuk, aztán az elveszett drachmáit, ma pedig a tékozló fiú példázatát olvasom. Lukács evangélium a 15. részéből, a 11. verstől. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta, az én apámnak hány bérese ővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Elhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod? Hány esztendel szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsolatodat, és te soha sem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki paráznanőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvérek, van egy kis fatáblácskán, egy teológus napon sétáltam a istentisztelet után az aulában és a könyv árusításban. Biztos veletek is volt már úgy, hogy nagyon így kisugárzott valami ott a könyvek közül, a könyvek is szoktak itt sugározni. Egy kis igés táblácska ez, később jöttem rá, hogy ezt hűtőmágnesként is lehet használni. És ennyi volt rajta, ennyi van ezen a táblácskán, hogy örülnöd kellene. És nagyon megtetszett nekem ez a kis tábla, hiszen egyből arra is gondoltam, hogy ezt mindenképpen megveszem, megszerzem magamnak, mert nagyon sok szituáció van az életben, amikor ez a két szócska így nagyon erősen elénk jön, és nagyon fontossá lesz számunkra, számomra is fontossá lett. Ismertem ezt az igét, azt is, hogy honnan van kiragadva ez a két szó, de ez a két szó nagyon erőteljes volt, és arra is gondoltam, hogy szinte ilyen kis tártként ezt így magammal viszem, és akkor, amikor olyan szituációba kerülök, ahol örülnöm kellene, hogy előkapom, hogy emlékeztessen arra, hogy örülnöm kellene, de most egyébként nem örülök, megyek az utcán, vagy találkozom valakivel, vagy valamilyen nehezebb szituáció van, akkor ezt előkapom, megyek a püspök hivatalba állítatra, akkor gyorsan előkapom, hogy örülnöd kellene, hogy itt vagy közöttük. Ezt most körbe is adom ezt a kis táblácskát, mert nagyon érdekes hatása van, hogy az ember ezt a két szót így külön látja, úgyhogy adjuk nyugodtan tovább az állítatalat. Nem szeretném visszakapni a végén. És azért is fontos számunkra ez, mert vagy számomra is fontos, mert az öröm az átjárja a kereszténységünket, és talán ti is tapasztaltátok azt, hogy néha az egyházon éppen az öröm nem látható, mert hosszú évekkel korábban, még a 90-es évben, amikor elindultak az egyházi tévéműsorok, akkor konstatáltam, hogy nagyon sokszor ezek az egyházi műsorok éppen nem ezt az örömet mutatták meg, hanem azt, hogy sok idős van az egyházban, van liturgia, vannak szép templomok, de ez az öröm, ez úgy nem jött elő a korábbi években. És hát ilyen az Ószövetség is, amikor azt mondja Mózes könyvében Isten, hogy örömet találj mindabban a jóban, amit az Úr a te Istened át te neked, akkor érezhetjük azt, hogy ennek az örömnek a keresése, ez valahol ott kell, hogy legyen a hétköznapjainkban. Nekem apukám, aki falusi lelkész volt, az volt a szokásod, hogy úrvacsorakor, amikor a kenyeret adta, akkor mondott egy igét is. Ezt én is szoktam alkalmazni, ha nincsenek sokan az Isten tiszteleten. És egyszer emlékszem, hogy amikor nekem adta, vagy többször is előfordult, így nagyon hangsúlyosan belenézett a szemembe, odaadta a kis kenyérfalatot, és ezt az igét mondta, hogy örömet találj mindabban a jóban. És valahogy nekem gyerek voltam még akkor, konfirmáció után, és nagyon belém ivódott ez a Új Szövetségnek az üzenete, hogy örömet találj mindabban. Az Új Szövetségben pedig ugye egyértelmű, Pál apostol még meg is duplázza ezt a szót, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Egy nehéz szituációban írja ezt ő. Tehát maga a kereszténység is, mondhatjuk így, hogy az öröm vallása, nem vallástörténeti szempontból gondolom ezt, hanem alapvetően azért, mert az Isten országának az öröme, amit Jézus elhozott a földre, annak valahogy, hogy nyilvánvalóvá kell lennie ebben a világban. Isten országának öröme, ami közel jött hozzánk, eljött közénk, itt van, ennek az öröme átjárja a keresztény embernek az életét. Vagy pedig a közösségnek az öröme, hogy nem egyedül kell megélnünk a hitünket, hanem közösen élhetjük meg. Egyénileg is olvashatjuk, ezt a történetet is bizonyára sokan olvasták, de más így közösen hallgatni. De hát a legfőbb öröm pedig nyilván a megváltásnak az öröme, a megváltottságnak az öröme. Azért örülünk alapvetően mi keresztények, mert Jézus megváltott bennünket a bűn hatalmából. És úgy is mondhatjuk, hogy Isten ránk talált, eltévedtünk, mint jók, de Isten pedig ránk talált. És ebben a három történetben, a Lukács evangélium a 15. részében, ez a közös a háromban, hogy a megtaláltság öröme átjárja ezt a három példázatot. A másik kettőben ugye úgy fejeződik ki az öröm, hogy amikor megtalálja a pásztor az elveszett bárányt, vagy az asszony a drachmát, akkor azt mondja, hogy örüljetek velem. Mert ez nem csak egy ilyen szóló öröm, hanem ez egy közösségi öröm. És a megtaláltságnak az öröme van ebben a három történetben. Furcsa is, hogy mindig úgy emlegetjük ugye őket, hogy az elveszett jó, elveszett drachma, elveszett fiú, tékozdó fiú, pedig mi nem úgy mondjuk, hogy a megtalált drachma, vagy a megtalált lyuk, a megtalált, újra megtalált fiúnak a története. És hát valljuk be azért őszintén, hogy ebben a kis szókapcsolatban, és csak erről szeretnék most egy pár szót mondani, hogy örüljetek velem, és hogy örülnöd kellene. Van egy kicsit furcsa érzésünk, hogy lehet-e ezt az örömet erőltetni. Ez a kell szó, ez egy nagyon furcsa szó a magyar nyelvben, van benne egy ilyen kicsit kényszerítő dolog, ha valamit kell csinálni, akkor az egy ilyen kívülről, vagy akár belülről ránk, de mégiscsak csak kívülről jövő dolog, valamit meg kell csinálni. Mikor magamon is így láttam, de teológusokon is azt látom, hogy a kezdeti prédikációban nagyon sokszor használják ezt a szót, hogy kell, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, így kell csinálni, és hogy nagyon nehezen szabadulnak ki ebből, hogy a kereszténység egy olyan hitvilág, egy olyan szó használt, amiben a kell szónak ilyen hangsúlya van. De van benne egy ilyen kényszer, ugye ezt érezzük, hogy hát örülnöd kellene. Úgy ezt úgy ránk teszi most hangsúlyosan a Szentírás. Van benne egy ilyen kényszer. Hát nem örülök, de most örülnöd kellene. Lehet, hogy más nem volt így. Én régebben karácsonykor éreztem ezt, hogy nem tudtam annyira örülni akár az ajándéknak. Hogy úgy éreztem azt, hogy most úgy mutatni kell, hogy ennek örülök. De egyébként tényleg örültem neki. De ott abban a szituációban nem ez a kitörő öröm volt bennem, hanem örültem, hogy ott vagyunk együtt. Örülnöd kellene. Lehet-e így? Milyen az az öröm, amit érezni kell, amit érezni kellett volna a testvérnek. Ebben a példázatban, itt a második részében, amikor hazatér a tékozló fiú, akkor a bátyja lesz a hangsúlyos. A bátyjának a párbeszéde a szolgával, aztán pedig az apjával. És feltehetjük így is a kérdés, hogy minek kellett volna örülnie a testvérnek, vagy miért nem tudott örülni a testvér. Csak négy rövid gondolatot szeretnék erről mondani, hogy milyen öröm is kellett volna, hogy átjárja a testvért, és talán ami időnként bennünket se jár át. Az első ilyen a felülemelkedettségnek az öröme. A tékozdó fiú testvére nem tudott felülemelkedni ezen a helyzeten. Nagyon méltatlannak érezte, örömtelenül reagált az örömre. Az örömre örömmel lehet reagálni igazán, és a saját sérelme, a saját bántalma, a saját igazságérzete miatt nem tudott ezen felülemelkedni. Pedig az öröm az egy olyan dolog, ami valami felülemel bennünket. Egy ilyen helyzeten is, amikor valaki ezt a szituációt méltatlannak gondolja. Amikor valaki nem tud önmagán tovább lépni, hanem a saját sérelmében marad. A második, ami nem tud felülemelkedni, ez az irigység fölé emelkedő öröm. Azért valljuk be, hogy irigy volt a testvérére. El is mondja, hogy hogyan bánt vele az apja szerinte, és hogyan bánt a messziről és a vagyonát eltékozó testvérével. Féltékenység másik iránt. A másiknak van valamilyen, ami nekem nincs. A másiknak az apám levágja, hízott bor jut, nekem még egy lyuk sem jut. Valamit nem kapott meg. Sokszor ez a hiány, ez nagyon jellemzi az életünkben, hogy a másiknak az örömét sem tudjuk a magunkénak érezni. Sokszor egy gyülekezeti szituációban, lelkészek között is, egy beszélgetésben ez jön elő, valakit ír egy öröm, elmondja, és az ember egyből elkezdi mondani a sajátját, hogy neki ez miért nincs, vagy pedig miért van a másiknak. A testvér nem tudott a saját irigységén felülemelkedni. A harmadik ilyen, amin nem tudott felülemelkedni, ez a megbántottságon túl emelő öröm. Annyira megsérült ebben a szituációban, annyira erős volt ez a sérelme, hogy ez haraggá vált. Gondoljuk a szituációt, nézzük ezt a helyzetet, hogy ott van egy vigalom, hazamegy valaki a munkából, és ott látja, hogy ma így mondanák, hogy buli van. Hogy ott tánc van, vigasság, evés, zaj, el tudjuk képzelni ezt egy gazdag házban, milyen szép lehetett, és ő pedig ott van bekeményedve a saját sérelmébe. Számára egy személyes ügy, hogy ennek a testvérnek ennyi jár, és neki pedig ennyi sem. A saját megbántottságán nem tud felülemelkedni. Sokszor velünk is így van, hogy hordozunk valamilyen sérelmet, hordozunk haragot, hordozunk megbántottságot, személyes ügyeink vannak, esetleg valakivel is, és ezzel nem tudunk tovább lépni, nem tudunk felülemelkedni, akkor sem, ha egyébként keresztények vagyunk. És a negyedik pedig a jogtalanságon túli öröm. Ha nagyon megnézzük ezt a történetet, azért a testvér szavainak van valamilyen igazsága. Valaki egész nap dolgozik a mezőn, kitölti az idejét, sőt, még többet is, hiszen este megy haza későn, hordozza annak a családnak a terheit, munkáját, és a léha életű testvér, aki pedig könnyeden bánt a vagyonnal, az sokkal fontosabbá lesz. Ez egy jogtalan dolog, és sokszor erre is hivatkozunk, hogy valami nem jogos, mert nem igazságos. És az igazság érzete az fölül emelkedik az öröm érzetén. És lehet, hogy belünk is van néha így, hogy az igazság érzetünk az erősebb lesz, mint az örömnek az érzete. A testvér tehát nem tud ezeken felülemelkedni, a felülemelkedettségen, az irigységen, a megbántottságon, a jogtalanságon. Mindezekkel szemben csak egy dolog áll, ez a megtalált öröm. Amit az apa elmond a testvérnek is, elmond a tékozló fiúnak is, hogy igen, elhagytad a családot, kívülálló voltál, de most újra az elfogadottsága, a befogadottsága részed. Milyen szép az a mondat, és mennyire metaforikus, és tudjuk, hogy mennyire nem az, ha Jézus Krisztusra gondolunk, hogy halott volt, de feltámadt. Gondoljunk ezeknek a szavaknak a mélyére. Hogy valaki halott, a bűn szerint, a látás szerint, a lélek szerint, de aztán ebből a helyzetből feltámad. Mindezzel szemben a meg nem élt örömmel szemben azt éli meg ez a fiú újra, hogy újra fiúvá fogadják, fiúvá fogadja az apja, és elveszett volt, és megtaláltatott. Ezeknek a történeteknek ez a lényege. Valami elveszik valahonnan, egy juha közösségből, egy ékszernek a része a drakmából, és egy családnak a része kiszakad. Elveszett volt és megtaláltatott. És ennek az örömét, a példázat szerint semmi nem múlja felül. Mi azért lehetünk együtt így, és azért lehetünk egy öröm közösségben, mert elveszettek voltunk és megtaláltattunk. Csak itt nem jár át ennek az öröme, nap mint nap, nem így kell föl, nem így indul a munkába, nem így kapcsolódik másokhoz, az elveszti az örömöt. Dina papi. Ez egy jelzés is, hogy már vége. Az elveszettségnek és a megtaláltságnak, az elveszettségnek a tudata és a megtaláltatottságnak, a megváltottságnak az öröme járhat át bennünket ezen a mai napon is. A megtalált öröm, így fogalmaztam magamnak, örülnöd kellene, azért kellene örülnünk, mert megtaláltattunk, Jézus megtalált bennünket, és akit nem talált meg, azt még keresi és meg fogja találni, és nagy öröm lehet számunkra, hogyha egy olyan közösség, ami ezt mások számára is ki tudja fejezni. Amen. Imádkozunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy azért értjük ezt a példázatot, és látjuk világosan, mert mi is elveszettek voltunk, de megtaláltál bennünket, és sokszor pedig érezzük az idősebb fiúnak a keserveit is magunkban, hogy valami nem tudunk felülemelkedni, hogy irigyek vagyunk, hogy nem tudunk örülni a másiknak az örömének, pedig a megváltottság öröme az mindannyiunké egyformán, nincs különbség, ugyanolyanok vagyunk. És köszönjük, hogy ezt hangsúlyozod nekünk ezen a mai napon, mai reggelen, hogy ennek örüljünk, ennek a tudatába dolgozzunk, ennek a tudatába kapcsolódjunk egymáshoz, ennek a tudatába legyünk együtt, és ennek a tudatába kezdjünk olyan feladatokhoz is, amit ránk adsz, amit nekünk adsz. Így kérünk téged ezért a mai napért, hogy te töltsd be a te örömöddel, a te szent lelkeddel az életünkben, hogy a megtaláltságnak az öröme így lehessen jelen az életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy megtaláltál minket. Amen. Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ő azonban ezt mondta neki, vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amen.